Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Úrunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson bennünket e jelen való gonosz világból Istennek, a mi atyánknak akarata szerint. Övé legyen a dicsőség most is, örökkön örökké. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy itt lehetünk előtted ebben az áldott csendben. Jó nekünk ebben a mai zajos világban egy kicsit elcsendesedni. Jól esik a szívünknek, a lelkünknek, hogy végre egy kicsit kikapcsolhatunk ebből a zajos világból. És köszönjük neked azt is, Úrunk, hogy ebben az áldott csendben te meg akarsz szólalni. Oly sok hang és zaj eljut hozzánk, és olyan kevésszer értjük a te élő, hozzánk szóló szavadat, üzenetedet. Így köszönjük az Isten tiszteleteket, amikor valóban kikapcsolhatunk mindent a gondolatainkban, és egyedül te rád figyelhetünk. És köszönjük, hogyha otthon is van csendességünk, ha elő tudjuk venni a Szentírást, a te ígédet, és abból is megértjük szavadat, üzenetedet. Köszönjük neked, Urunk, ha nem hagysz bennünket egyedül, ha nem maradsz néma. Tudjuk azt, hogy a te ígéd nem csak mindig bátorító, vigasztaló, hanem ítélő is. De azt is tudjuk, Urunk, hogy a legnagyobb ítélet az, amikor valakit már nem is intenek, amikor valakihez már egyáltalán nem szólnak, amikor valakiről lemondanak. Köszönjük neked, Urunk, hogy te rólunk nem mondasz le, és nem maradsz néma. Most is te akarsz hozzánk szólni, és ezért is könyörögtünk énekelve, imádkozva, kérve, hogy te szólj hozzánk, csitítsd a bút, és szólj úgy, ahogyan arra kinek-kinek szüksége van. Hisszük, tudjuk, mostanra is éppen nekünk elkészített áldott üzeneted van. Tedd készségessé, fogékonnyá szívünket, értelmünket, egész valónkat a te ígéd befogadására. És azért is könyörgünk, hogy mindaz, amit megértünk, az váljon termővé az életünkben, a lélek gyümölcseiben, hadd tudj minél többet gyönyörködni mi bennünk. Hallgass meg, Urunk, és így légy velünk, lelked által az Úr Jézusért. Amen. Kedves testvérek, ígéretünkhöz híven folytatom a lélek gyümölcseinek számba vételét, vagy lélek gyümölcsének tulajdonságait. Pál apostolnak a Galatákhoz írt levelében az 5. fejezet 23. versében olvassuk, a lélek gyümölcse a szívesség. Mit jelent a szívesség? A Keresztapa című filmet bizonyára vannak, akik látták, ismerik, ez egy nagyon híres film, és az első része úgy kezdődik, hogy van egy lakodalom, és a keresztapához bejönnek emberek, és kérnek szívességet. Mivel, hogy ilyen nagy öröme van ennek az édesapának, aki ugye egyébként egy mafiózó, egy gengszter, ilyen nagy öröme van, hát úgy gondolják, hogy most itt a lehetőség valamilyen szívességet kérni. És akkor jön az egyik, neki ez kellene, a másiknak az kellene, és mindig kérdezik, hogy mivel lehetne ezt visszafizetni. És akkor ő erre mindig azt válaszolja, hogy majd egyszer, talán el sem jön ez az idő, majd én kérek tőled valamilyen szívességet. És akkor ilyenkor egy kicsit úgy görcsbe szorul a szívességet kérőnek a gyomra, hogy vajon mit fognak tőlem cserébe kérni. De hát nem tudja, belemegy az alkuba, és aztán így mennek tovább, így adják egymásnak a kilincset. Azért hoztam ezt fel példaként, mert a mi gondolatainkban a szívességhez hozzá tapad a fizetség. Tehát kérek valamilyen szívességet, akkor az van bennem, hogy nekem ezt valahol vissza kell adni. Ezt valahogy viszonozni kellene. Szívesség, valamit kérek, a másiknak nem kellene ezt megtennie, nincsen az érdekében, mégis megteszi, pedig lehet, hogy nincs az ínyére, és ezért én úgy gondolom, jobb ezt minél hamarabb viszonozni. De mit jelent a Bibliában az a szó, hogy szívesség? Most itt a görögben egy olyan szó szerepel, amelynek az elsődleges jelentése az, hogy hasznosság. Egészen érdekes, hasznosság. Azt jelenti, hogy valaki valami hasznos, használható. Egyszer, sok évvel ezelőtt, akkor először és mindeddig utoljára rendeltünk valamit a televízióból. Ugye vannak ezek a műsorok, hogy meg lehet rendelni, kedvezményes áron, és így tovább. Lényeg az, hogy rendeltünk egy barkácseszközt. Nagyon jó dolog volt, el kell mondanom. De azért is rendeltük meg, mert azt mondták, hogy még adnak hozzá egy csavarhúzó készletet is. Na hát maga az a barkácseszköz is úgy tűnt, hogy az anyagilag megéri, de hogy még adnak hozzá egy csavarhúzó készletet, hát ez meg különösen is jó lesz. És akkor megérkezett így szépen a csomag, és valóban, ahogy mondom, az, amit rendeltünk, az jó, de a csavarhúzó készlet alumíniumból volt. Tehát nem lehet használni semmire. Mihelyt egy picit erősebben volt valami becsavarva, az a csavarhúzó abban a pillanatban elhajlott. Semmire nem volt való. Gyereknek se lehet odaadni, hogy játszon vele, mert megszúrja magát. Abszolút haszontalan dolgot adtak hozzá. Aztán talán ezt is tapasztaltuk már, nekem van olyan az ismerettségi körömbe, akit akkor se hívnék segíteni, hogyha felajánlkozna. Mert egyszerűen egy öntörvényű valaki, akinek van valamiről egy elgondolása, és akkor azt úgy kell véghez vinni. De hogyha nekem kell segíteni, akkor az én elgondolásomat kellene megvalósítani. És abban kérem a segítségét, de ő rögtön átveszi az irányítást, ezt nem úgy kell, azt nem úgy kell, még ezt hozzá, még azt hozzá, ez nekem nem segítség. Megint olyan, lehetne segíteni, de az, amit ő ajánl, az nem segítség. A lélek gyümölcse szívesség, azaz használhatóság. És így lehet azt is mondani, hogy azt üzeni ez, legyünk használható eszközök Isten kezében. Olyanok, akik szívesen szolgálnak. Sokan pedig húzódoznak a szolgálat elől. Nem érek rá, nem vagyok alkalmas, nem vagyok elég ügyes, legyen más, és így tovább. De mi van, ha Isten használni akar? Mi van, ha Istennek mondok nemet? Bódás Jánosnak van egy nagyon szép verse, biztosan többen ismerjük, az a címe, ki van jelölve a helyed? Így hangzik. Azért van síró, hogy vígasztald, és éhező, hogy teríts asztalt. Azért van sebb, hogy bekösse kezed. Vak, elhagyott, azért van, hogy vezesd. Azért van annyi árva üldözött, hogy oltalmat lejjen karod között. Azért roskadnak más vállai, hogy terhüket te segíts hordani. Az irgalmat kínok fakasztják, s mélység felett van csak magasság. Ha más gyötrődik, vérzik, szenved, azért van, hogy te megmutathasd, mennyi szeretet van benned. Megmutatta de néha legalább, enyhült, szépülte tőled a világ, vagy tán kezettől támadt foltra folt, ott is, ahol eddig minden tiszta volt. Ki vagy? Vígasznak, írnak szántak, menedéknek, oszlopnak, szánnak. Ki van jelölve a helyed? Ne nyugodj, míg meg nem leled. Csak ott leszel az, aminek rendeltettél. Másként rideg, céltalan lesz az életed. Mag leszel, mely kőre esett, elkallódott levél leszel, mely a címzethez nem jut el. Gyógyszer, ami kárba veszett, mit sose kap meg a beteg. Rúd leszel, de zászlótalan, kalász leszel, de magtalan, cserép, amiben nincsen virág, s nem veszi hasznod sem az ég, sem a világ. A szívesség tehát jelenthet szolgálat készséget is. Légy mindig kész azt tenni, amit Isten szeretne. De van egy másik része is ennek a szó jelentésének, mégpedig az, hogy kedvesség. Azaz, hogy szívből szolgáljon az ember, örömmel, készségesen, ne kín, ne kötelesség legyen a szolgálat, hanem boldog öröm, hogy adhatok, hogy cselekedhetek. Mikor középiskolás lettem, vettem egy illemtankönyvet. Elkezdtem olvasgatni, és nagyon élveztem úri emberként viselkedni. Annyi dicséretet kaptam. Ugye én minden nap bejártam ide Miskolcra vonattal, és míg a korosztályomból a legtöbben rohantak mindig a buszra vagy a vonatra, lögdöstek akár félre másokat, én úgy előre engedtem másokat, volt, hogy elkértem valakitől a táskát, és segítettem fölvinni, vagy föltettem a podgyásztartóra, és így tovább, és akkor úgy sokszor kérdezték, hogy hú, hát milyen fiú vagyok én, hová járok iskolába, és így tovább. És amikor megdicsértek, vagy megköszönték, akkor őszintén mondtam, hogy szívesen. A szívesség olyan szolgálat, amelyben szinte én vagyok megtisztelve, hogy szolgálhatok. Emlékszünk rá, ugye, hogy itt volt két vasárnap délután is az a kedves professzorunk, Nagy Antal Mihály. Őt meghívtuk néhány évvel ezelőtt egy ifjúsági táborunkba is előadásra. Eljött 3 nap, de mondta, hogy ő biztos, hogy nem fog utazgatni, ha elmegyünk érte meg, visszavisszük, akkor eljön. És többen tartottuk több lelkész ezt a tábort, felügyelők, szervezők, előadásokat tartók voltunk, és szó szerint versenyeztünk, hogy ki az, aki majd elmegy Anti bácsiért, ki az, aki hazaviszi. Mert ez megtiszteltetés volt. Az egy öröm volt, hogy ott ülhetünk mellette 30 percet, addig tartott az út, és beszélgethetünk vele. Mert tudtuk, hogy minden szava értékes. És nem azt mondtuk, hogy hú, mennyi benzinbe kerül, meg már megint én menjek, mennyi érte, hanem épp ellenkezőleg. A szolgálat szívből jött, örömből. Szívesség így szolgálni az Úrnak. Lesni, mikor, mire buzdít, hív el, és boldog örömmel vállalni a feladatot. Aki így él, így szolgál, örömmel teszi azt, amit tesz, és az Úr így gyönyörködik benne. Mert minden szolgálat lehet így megtiszteltetés, hogyha az Úrtól kapom, mint feladatot, és az ő dicsőségére cselekszem. Hát nem véletlen, hogy olyan szépek a templomok. De azokat az Isten dicsőségére csinálták. Régi templomokban volt már fiatalokkal mentünk, és azt mondták, hogy jó, hát mennyi cirkalmas festés, meg faragvány, meg ilyenek, mire való ez? Hát azok a mesterek nem feltétlenül a pénzért tették olyanná, amilyenné, hanem azok az Isten dicsőségére szolgáltak vele. Azt akarták kifejezni, hogy milyen nagy a mi Istenünk, és hogy én mennyire szeretem őt. És azért tud a hívő ember olyan odaadással szolgálni például a fogyatékosok között. Hogy nem azt mondja, már megint milyen szerencsétlen vagy, mint ahogy sokszor látni is, hogy hogy viselkednek velük, hanem a hívő ember a Krisztust látja abban a szerencsétlennek tűnő emberben. A mi szívesség szavunk tehát abban különbözik e világ szívességétől, hogy mi gyakorlatilag nem kérünk cserébe semmit. Ha mi teszünk valami jót, akkor mi nem azt mondjuk, hogy várom a fizetséget. Annak idején az egyik kormány is azt mondta itt Magyarországon, hogy érdemes az egyházakat támogatni, mert azok minden odaadott 1 forint mellé tesznek 3 másikat. Mert mi igyekszünk pénz nélkül is szolgálni az Isten dicsőségére. És azért nem kérünk fizetséget, mert mi már régen-régen ki vagyunk fizetve. Jézus Krisztus az életét adta azért, hogy nekünk bűnbocsánatunk és örök életünk legyen. Hát hogy tehetnénk meg, hogy mi elkezdünk filléreskedni, forintoskodni a szolgálat tekintetében? Fontos ezt látni, mert ahogyan már arról volt szó korábban, a Jelenések könyvébe az Úr Jézus efézusi gyülekezetnek is ír egy levelet, és abban kiderül, hogy elfogyott abban a gyülekezetben az első szeretet. Hogy ott minden flottul ment. Ott biztos, hogy volt pénz, ott biztos, hogy volt szolgálat, minden volt, csak nem volt szeretet. Az Úr iránti szeretet. Intézménnyé vált az az egyház, az az ottani gyülekezet. És azt mondja Jézus, hát hol van az a szívesség? Hol van az az irántam való szeretet? Hol van az a hála, hogy én értetek adtam az életemet? El lehet úgy is szolgálni, mint ők, az efézusiak egy ideig, de az Úr ebben nem leli örömét. Hogyha azt mondjuk a gyerekünknek, hogy légy szíves, porszívóz ki, és az a gyerek megteszi, kiporszívózik, szépen megcsinálja, és miutána megdicsérjük, és azt mondjuk, köszönöm szépen, és az a gyerek azt mondja rá, ó, nem kell megköszönni, kötelességem volt, mert a gyereked vagyok. Ugye milyen rosszul esne? Hát milyen viszonyban vagyunk mi egymással? Te csak azért csinálod meg, mert ez kötelességed, és nem azért teszed meg, mert szeretsz engem? akkor inkább ki se porszívóztál volna. Hát nem szeretsz. És ezt kérdezi Jézus is. Amikor a szolgálatból munka lesz, meló lesz, amikor csak le akarom tudni, akkor azt mondja Jézus, hogy hát nem látsz engem. Nem látsz engem abban a nyomorult, sérült emberben. Nem látsz engem itt ebben a templomban, amikor itt kell szolgálni. Nem látsz engem a perselyben, amikor adakozni kell bárkinek a számára, vagy a templom számára, bárhová. Nem látsz. Mert ha engem nem látsz, és úgy teszed, tehetnéd az OTP-be is, meg bárhol. Akkor már csak munka. Hogy szolgáljuk az Urat? Az egyes cselekedeteink, a szolgálataink mögött ott van-e így, ebben az értelemben a szívesség? Vagy csak egy lelkészt látunk, egy presbitert, azt kérte, meg kell tennem. Hát ebben is jó, hogyha az Úr Jézus a példa előttünk, mert sosem emberekre nézett. Ha Jézus emberekre nézett volna, semmit nem tett volna értünk, semmit. Biztos, hogy nem vállalta volna azt a rengeteg fájdalmat, a rengeteg megaláztatást és a kereszthalált. De ő az Atya akaratának engedelmeskedett, és így váltott meg bennünket. És olyan jó, hogy mi nézhetünk így Krisztusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, és mi szívesen, boldogan szolgálhatjuk őt. Adjon az Úr ilyen lelkületet, ezt erősítse tovább bennünk, mint a lélek gyümölcsének egy újabb tulajdonságát. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy szolgálatra hívsz bennünket. Mennyire igaz a te kijelentésed, hogy a munka sok, a munkás kevés. Mindig kevés a munkás. Mindig kevesen vannak azok, akiket el tudsz küldeni. De azért könyörgünk, Urunk, hogyha felteszed a kérdést, kit küldjünk el követségben, akkor bennünket azonnal indítson a te lelked. Arra, mint Ézsaiást, engem, Uram, itt vagyok. Szeretnénk, Urunk, így odaállni még inkább a te szolgálatodba, keresni, mi az, amivel megdicsőíthetünk téged az emberek előtt, és mi az, amivel kedvességet, örömöt szerezhetünk neked. Hiszen mi módon tudnánk meghálálni, hogy te megváltottál bennünket. Annyira felfoghatatlan, hogy valaki az ellenségeiért nem csak a kereszthalált, de a kárhozat minden kínját elhordozza, és te ezt tetted, Urunk, értünk. Kérünk téged, tölts be bennünket a te lelkeddel. Add, hogy amikor látjuk a nyomorultat, látjuk az egyházat, látjuk az elesetteket, látjuk a börtönben levőket, és akiket te elénk hozol, hadd lássunk téged ő bennük. Kérünk téged, Urunk, így áld meg a mi gyülekezetünket is, azokat is, akik nincsenek most itt, mert más dolguk, feladatuk van, mert talán még nem értek haza a munkából, de add, Urunk, hogy ők is, és mi mindnyájan úgy élhessünk ebben a gyülekezetben, és úgy szolgáljunk, hogy közben téged szolgálunk. Kérünk téged, Urunk, azért is, hogy amikor majd meg kell állni a te ítélő széked előtt, akkor ne kelljen pironkodnunk, szégyenkeznünk. Könyörgünk, Urunk, segíts azokon, akik telve vannak elkeseredéssel, szomorúsággal, akár azért, mert lelki bajaik, terheik vannak, akár azért, mert testi betegségek gyötrik őket. Légy a gyógyítójuk, Urunk. Légy azokkal, akik kórházban szenvednek ezekben az órákban is. És könyörgünk azokért, akik ápolják őket. Te adj nekik bölcsességet a gyógyításra és az ő terheiknek a hordozására. És imádkozunk, Urunk, különösen is a fiatalokért, a gyermekekért, akiknek itt van a nyári szünet, rájuk szakadt rengeteg szabadidő. Add, Urunk, hogy ez az idő hadd legyen olyan alkalmaknak a sora, amikor boldogan együtt lehetnek az ő családjukban, és amikor boldogan jöhetnek ide, a még nagyobb családba, a gyülekezetbe. Segíts, Urunk, hogy ez az idő ne csak elmúljon, hanem beteljen az ő életükben és a mi életünkben is. Könyörgünk, adj nekünk hálás, bölcs szívet, adj nekünk áldott pihenést ebben az éjszakában, és virrasz fel a holnapi napra is, ha ez kedves előtted. Szeretnénk azt is a te dicsőségedre megfutni, szeretnénk akkor is téged szolgálni, dicsőíteni és magasztalni. Áldott légy, hogy meghallgatsz bennünket. Köszönjük, Urunk. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.